This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Beaton Studio. Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, ez a Lapozz könyves podcast 79. epizódja. Az egyik legnehezebb morális feladatunk elszámolni a bűneinkkel. És kevés rosszabb érzés van a bűntudatnál. De mi a helyzet az őseinkkel, a szüleink hibáival? Feladatunk elszámolni az ő tetteikkel is. Első vendégem Forgács András író, dramaturg lesz, aki a rendszerváltás előtt egy fiatal, liberális ellenzéki életet élt Petri György jó barátjaként, de egyúttal a korszak tragédiája is elérte, amikor a 2000-es években választ kapott egy szüleit érintő kérdésre a történeti levéltárból. András után az általam példaképként tisztelt Jordán Tamásnak, Kossuth Díjas színész, rendező, színházigazgatónak fog feltenni pár úgynevezett random kérdést, végül pedig szeretnék ajánlani nektek valami kulturális csemegét, hogy a következő hétre is legyen közös nevezőnk. Amikor megkerestünk, hogy ez lenne a téma, a könyved, akkor ez nem zavart, hogy még mindig ezen ugrálnak? Vagy hogy állsz most
mert,
ehhez?
Nem, egyáltalán nem zavar. Abban az értelemben, hogy ebből nem lehet soha kikerülni, ha az ember ebbe belekerült, már mint a témáról beszélek most. A másik az, hogy például most az elmúlt 2 hónapban intenzíven dolgoztam, mert most jelenik meg franciául Párizsban, és románul Bukarestben, most ez nem a hencegés urája, hanem az, hogy benne vagyok a könyvben. Mert gyakorlatilag elkértem a francia fordítást, és nagyítóval végignéztem, egy nagyon jó fordító fordította. Tehát nem tudok ebből a könyvből kilépni igazából, már csak azért sem, mert egy számomra nagyon fontos emberről szól. Jelenleg átdolgozom a részben emiatt a kiadó ki akarja adni egy Zehuze című könyvemet, ami 2007-ben jelent meg, ami a családomról szól és az anyámról szól, amikor még nem tudtam erről.
Kvázi neked is lesz egy Eszterházi féle javított kiadásod?
Hát ez tulajdonképpen az, igen, de nem úgy értem, hanem a könyvemről Németországban például nagyon sokszor úgy írtak, mint az élő kötetről, hogy az érdekes módon mennyire megfelel, hogy előtte van egy nagyobb könyv, ez az Zehuze, és utána van egy olyan könyv, ami azt korrigálja.
Mesélnél a szüleidről egy kicsit, és aztán elmesélnéd nekünk a 2000-es évek eseményeit addig, hogy csörgött a telefon, vagy kaptál egy üzenetet?
Hát ugye 2000-ben a szüleim már 15 éve halottak voltak. Megvártam én is az ezredfordulót, és csak utána adtam be egy kérvényt ehhez a hatósághoz, hogy minden rám vonatkozó anyagot, és a szüleimre, és a barátaimra, amit találnak, adjanak oda. És ez az anyag nem került elő. Ugye, ami sokat mond, hiszen nagyon sűrűn szereplek benne, tehát ha csak a nevemre kerestek volna, akkor megtalálták volna. Nyilván rengeteg kérvényük volt, és nem volt a feldolgozottság szintje olyan. Ezt csak azért mondom, mert ha lehet, ugye, mert az Eszterházit felhívta, ott az igazgatója, az akkori igazgatója annak az intézménynek, és behívta magához, ami jár is egy arisztokratának. Nekem szerencsém volt aztán 2014-ben, hogy valaki, aki egy kutatást végzett, erre véletlenül rábukkant, és annak ellenére, hogy ugye volt benne egy kérvényem, de mégis azt megkerülve engem is a testvéreimet erről a tényről értesített.
Mi volt a tény, hogy mit mondott?
Annyit mondott, hogy egy családtag, még csak azt sem mondta, hogy valamelyik szülőd, vagy ilyesmi, egy családtag érintett, és ezt csak személyesen tudja elmondani. És akkor a Zsivágó kávéházban volt a randevunk, a bátyám és én oda mentünk, és mielőtt kinyitottam volna a Zsivágó ajtaját, és ez a pillanat, mint egy fotográfia belém égett, akkor már rájöttem, hogy csak az anyám lehet az. De nem tudom miből, azóta se tudom, hogy miket rakott össze a tudattalanom. Apám 1972 után, amikor én 20 éves voltam, összeomlott teljesen. Valószínűleg akkor írta alá és vállalta be ezt. Azt kell tudni, hogy ők 1946-ban Jeruzsálemben házasodtak, mert az anyám az ott született, és az apám meg a II. Világháborúban elől Szatmár Németiről kimenekült Palesztinába, és az egész családját megölték. És ő belekapaszkodott az anyámba, ugye?
Ott. És ő egy héber anyanyelvű zsidóasszony volt akkor.
Igen, igen. Jeruzsálemi óvárosban született.
Neki a magyarsághoz semmi köze nem volt.
Hát de annyiban igen, hogy a nagyapám a Szolnokon született. A nagyanyám az Szegeden született. Az anyám az ott született, és abban nevelkedett, és abban nőtt föl, ami teljesen más kultúra, mint ami itt van, és egy teljesen más történelem. És az apám idehozta egy olyan világba, és ez a lényeg, csak megpróbálom röviden mondani, ami mind a kettőnek végül is idegen volt. Az apám persze nagyon jól tudott magyarul, meg románul, ugye Szatmár németén járt iskolába, németül, franciául, latinul, nyelvtehetség volt. Az anyám meg angolul és héberül, de magyarul egyáltalán nem tudott, és soha egész életében nem tanult meg. És egyik mondata, ami visszatérő mondat, hogy az anyanyelvét elfelejtette, és a másik nyelvet meg nem tanulta meg. Ami a lényeg, hogy a szüleim azok eljöttek ide a szocializmust építeni, mert mind a ketten nagyon hithű kommunisták voltak, sőt, sztálinisták a szó legvadabb értelmében. Nem rossz emberek, csak egyszerűen egy vallásra volt szükségük nyilván az eldobott vallás helyett. És egy idegen világban éltek, ahol igazából soha nem tudtak gyökeret verni egyikük sem. Az, hogy ők erre a feladatra aztán vállalkoztak, és nem voltak igazából, nem voltak ezzel kapcsolatban, vagy ha voltak, inkább kellemetlenségérzés, de nem morális skrupulus, ami a legfájóbb ebben a történetben, hogy elveszítették mind a ketten, mert nem egy nagyon különböző emberek voltak igazából, elveszítették ezt a morális érzékenységüket, hogy igazából ilyet nem szabadna csinálni. Hogy egyre jobban be vannak idomítva arra, amit csinálni kell. És ez ilyen értelemben az Eszterházinál is megvan ez az effektus, hogy ami ugye legkellemetlenebb volt számára, hogy a végén már az apja olyan dolgokat is csinált, amit nem is kértek tőle. És a tartótisztek tökéletesen ki tudják használni, és megkeresik ezeket a sebezhető embereket, ezeket a ilyen értelemben védtelen embereket, mert lehet nagyon erős ez a kommunista világképe, ami egy nagyon stabil világmagyarázatnak tűnik, de valójában nagyon sebezhető, nagyon könnyen megzsarolható emberek.
Repüljünk vissza a Zsivágó kávéházba, amikor a történeti levéltár egy alkalmazottja ott ül veled és bátyáddal szemben, és azt mondja, hogy édesanyátok besugó volt. Te úgy nyilatkoztál erről, hogy egyetlen pillanatban állt össze, és esett szét a világ. Mi állt össze, és mi esett szét?
Az ártatlanság az elveszett, szóval elvben az az igazság, persze tudjuk, hogy valamennyit vissza lehet nyerni az ártatlanságból, de van egy fajta ártatlanság, ugye, pláne, hogyha az anyánk is benne van, ami elvész, ami nem mondhatom, hogy bármi, ami történt a családban, ami egy intim, az érintetlen lenne ettől. De ami összeállt, az pedig az, anyámnak volt egy fajta hallgatása, ami független volt ettől, hogy ez most titokba kell tartani, hogy ő milyen feladatokat végez, hanem ezt mindig éreztük. Tehát abban a pillanatban, amikor ezt meghallottam, akkor egyrészt ugye szétesett a világ, mert elveszett ez az ártatlanság, ami az ember, tehát az anyával való viszonyában olyan erős, és azóta is ugyanúgy a legerősebb kötődésem az hozzával, de elveszett annak az ártatlansága, viszont megértettem egy csomó mindent a hallgatásait.
És ott ülsz a bátyáddal, és mi volt az első reakciótok a testvéreiddel? Volt egy kupak tanács, amikor megbeszéltétek, hogy hogyan tovább? Vagy te jöttél elő már egyből ezzel az ötlettel, hogy
nem,
írjátok
nem
le
ti? Nem jöttem, hanem, de azért mondtam, mint egy, mondtam, hogy tudtam. Azt azért mondtam, hogy nem lehet más, valahogy matematikailag így jött ki a fejemben, de csak akkor az utolsó pillanatban. Az az igazság, hogy ugye négyen vagyunk testvérek, és négyen négyféleképpen reagáltunk, talán a Péter reakciója az hozzám közel állt, vagy az enyém az övéhez, és az ő bátorsága, mert könyvem talán meg se születik soha, mert a húgom rendkívül ellenezte ennek az egésznek a nyilvánosságát, és az elején nem is akarta elhinni, hogy ez igaz lenne, ő úgy tekintette erre a történetre, mint egy kitalációra, amivel a családunkat akarják rossz helyzetbe hozni. De hát ugye teljesen érthető módon ez egy nagyon kellemetlen és kínos történet, és miért hozná az ember nyilvánosságra egy olyan kellemetlen és kínos történetet, ami rá is esetleg rossz fényt vett. Csak hogy én akkor úgy gondolkoztam, vagy inkább azt mondanám, hogy vívódtam magamba sokáig, amíg a bátyám be nem jelentett, hogy már pedig ő egy kiállítást fog csinálni az ENSZ Múzeumban, illetve akkor már kapa. És az, hogy ő mindenképpen megcsinálja ezt a kiállítást, ezért tulajdonképpen csapda helyzetbe kerültem, hiszen az biztosítva volt, hogy ez ki fog derülni. De üdvözlöm ezt a csapda helyzetet, mert úgy gondoltam ellentétben a hugommal, hogy ugyan nem jó, hogy ez megtörtént, ennyi szólva, de nagyon örülök, hogy tudom, hogy megtörtént.
De örülsz, hogy édesanyád élete után derült ez ki? Gondolkoztál ezen, hogy mi lett volna, ha még életében megtudod?
Jó lett volna, ha kiderül neki, ugye 85-ben halt meg, mert ő egy olyan ember volt, aki bármennyi titkot is hordozott, igazából láttam az ő fejlődését az utolsó 20 évben. Az történt, hogy 80... Egyrészt az ő mi baráti társaságunk a 70-es, 80-as években az egyértelműen az az úgynevezett liberális ellenzék volt az a kör. Ugye a Petri György a legjobb barátom lett már a 70-es évek végétől, és az anyám rendkívül toleráns volt ezzel, annak ellenére, hogy ő rendkívül, és nem azért, mert ez a feladat volt, hanem a mi barátainkat ő szerette, és abban ő teljesen elfogulatlanul, ő a Petri Gyurit nagyon szerette, nagyon jóban voltak. Benne van ezekben a lábjegyzetekben rakott jelentésekben, amit a tartótisztje ír, hogy azután, hogy felszerelték a lehallgatókészüléket az én lakásomba, ahol a Petri Gyuri épp a vendégem volt, mert állandóan valahol lakott, neki nem volt lakás sokáig, és felszerelték a lehallgatókészüléket, amiről az anyám nem tudott, tehát őt is becsapták egy legendával, egy úgynevezett legendával, de ő engedte be őket, ugye ez egy fejezete a könyvemnek, és a legközelebbi találkozón, amikor ez a tartót is csak azt akarja megtudni, hogy volt-e valami probléma, és az anyám rájött-e, ott az anyám egyszer csak hegykén azt mondja, hogy, és úgy hallom, hogy a Petri György nem kapott útlevelet. Ugye, amivel tulajdonképpen jelezni akarta ennek az embernek, aki teljesen kvázi pánikba esett, hogy az anyám így elárulja őket, hogy ő ebben a történetben a Petri Gyuri oldalán áll, de ha véletlenül kiderül 82-ben, akkor én biztos vagyok benne, én, Forgács András, biztos vagyok benne, hogy mi erről tudtunk volna beszélni. Szóval, és ő lehet, hogy meg is könnyebbült volna.
Biztos vagyok benne. És amikor a testvéreiddel ültetek, vagy beszéltetek, és végül te meghoztad ezt a döntést, hogy összeírod, összerakod az iratokat egy furcsa regényé, egy mozaikszerű anyaggá, akkor ezzel kapcsolatban egy interjúban azt kérdezték tőled, hogy miért döntöttél úgy, hogy megosztod ezt a nyilvánossággal, és azt válaszoltad, hogy az én anyám az égbolt volt, és hát persze, hogy írok az égboltról. És ezzel a mondattal párhuzamosan nem érezted az írás közben azt, hogy te föl akarod menteni őt, vagy éppen az írói és értelmiségi mi voltodból próbáltál pont kemény lenni?
Very good question. Nagyon jó kérdés. Nem. Úgy akartam fölmenteni, hogy nem hazudok. Tehát ugye a szeretetem ereje irányában olyan mennyiségű igaz és mély szeretetet kaptam tőle, abból élek mind a mai napig. És természetesen azzal tudtam, hogy senki más egy lépéssel vagy 10 centivel kijebb levő ember nem tudja úgy megírni ezt a történetet. Nem úgy akartam fölmenteni, hogy letagadom, amit csinál, hanem úgy akartam fölmenteni, hogy kontextusba helyezem, hogy az összefüggéseibe helyezem, hogy bárki, aki ránéz erre az emberre, az tudja, hogy miért történt ez vele, meddig ment el ebben a határátlépésben, ami azért határátlépés morális értelemben.
Bennem mélyen él egy emlék. Ugye mi Debrecenben ismertük meg egymást egy munka kapcsán, és ott te egy elemzés közben azt mondtad magadról, hogy az életedben sokszor, mintha tudatosan hoznál rossz döntéseket, mintha tudatosan szenvednél vereséget, és nem csak azért, mert ennek van valami romantikája, hanem ez így történik. Az életedben ez az érzés, ez vitt el téged afelé, a sejtés felé, hogy te kikérj iratokat?
Nem, azért én, tehát a 70-es évek elejétől már ugye oda csapódtam az összes olyan kulturális képződményhez, ami úgynevezett ellenzéki kultúra volt. Tehát azt feltételeztem, hogy akkor majd szerepelek. És arra jöttem rá, hogy a szüleim életmodelljét ugye bekerült a vérkeringésembe, a genetikámba ez az életmodell, mert ők minden alkalommal a rossz döntést hozták.
Az, hogy a szüleidet beszervezhették, te egyrészt érezhetted magad egy ilyen görög sorstragédia fiújaként, másrészt pedig megijeszthetett az, hogy vajon a te véredben is van-e valami hajlandóság, vagy gondolkoztál ezen, hogy te...
Persze. Nem. Uh-huh. Nézd, bizonyos élethelyzetekben volt bennem gyávaság, hogy nem mentem bele bizonyos helyzetekbe, vagy nem konfrontálódtam úgy, általában menekültem a konfliktusok elől.
És ha az ember kezébe veszi a te könyvedet, aminek a címe Élő kötet nem marad, akkor azt látja, hogy ez egy egybefüggő könyv, de mégis vannak benne pontos dokumentumok az aktákból, aztán van benne vers, van benne novella, van benne dramatizált szöveg a jelentések alapján. Ez számomra azt jelentette, amikor olvastam, hogy ezerféleképpen próbálod feldolgozni a történteket.
Teljesen igazad van, és ezt vállalom, hogy nem akartam egy homogén könyvet, nem tudtam, nem voltam képes egy homogén könyvet ebből létrehozni, éppen ezért.
Óhatatlanul eszembe jut egy esemény az én életemben, amikor Marton László tanár úr, az én mesterem, ugye belekeveredett ebbe a MeToo ügybe, az biztos, hogy ő 70 éves kora fölött kapott egy új életet. Te elmúltál 60 éves, amikor kaptál egy hasonló gyomrost az élettől. Érezted te is azt, hogy kaptál egy új életet?
Abszolút. És nagyon szép a kérdés. Annyit tudok mondani, teljes mértékben kinyitott valamit, és annyira kinyitott valamit, hogy egy évvel később, hogy a könyvem megjelent, született egy gyermekem, 64 évesen.
Lapozz a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Az embereket a könyvespolcukon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Amikor gyerek voltál, akkor mi volt az a könyv, amit a szüleid először a kezedbe adtak?
Gyerekként borzasztóan szerettem a sportot, ezen belül természetesen a labdarúgást. 1952-ben volt a Helsinki olimpia, és a küszöbön álltunk, hogy megnyerjük a labdarúgásban az olimpiai aranyérmet. Apám megígérte, az öcsémmel elvisz minket Egerbe, és megnézzük az egri várat. Ennek egy alapfeltétele volt, hogy előtte olvassuk el az egri csillagokat. És akkor ez volt, hát bizonyára lehetett más is, de ez volt az első erős élményem, mert azért egy 9 éves gyereknek nem teljesen akadálytalan a Gárdonyi, bár nem később, aztán felső tagozatban az kötelező olvasmány, de nem csak azért fűtött a láz olvasás közben, mert reményem volt így az egri kirándulásra és a vár meglátogatásra, hanem nagyon érdekelt, és nagyon jónak tartottam a történetet. Befejezésül megnyertük a Jugoszlávia ellen játszottunk, és aranyérmes lett a magyar labdarúgó.
Te írtál verseket, és ha nem, akkor udvaroltál más verseivel?
Na most egészen döbbenetes élmény élt, nem olyan régen, pár évvel ezelőtt az én édesanyám, aki most 101 éves,
Isten
és nagyon jó szellemi kondícióban van, járókerettel jár, mert szédül, de kiváló. Jól lehet vele beszélgetni, meg a memóriája is nagyon jó. Meglepetésemre előhúzott egy dossziét, és azt mondta, Tamáskám, mit vannak a verseid, amiket írtál? Én elfelejtettem, azt hittem, hogy én egyetlen egy verset írtam életemben, de ott 4-5 verssel találkoztam, amit én írtam, amikre egyáltalán nem emlékeztem. Tehát a kérdésedre hogy írtam-e valaha verset, még 2 évvel ezelőtt meggyőződésem sem azt mondtam volna, hogy nem. De most már nem mondhatom, mert találkoztam az ifjú költő verseivel.
És udvaroltál versekkel?
Igen, ez később volt. Én akkor, amikor elkezdtem József Attilát nagyon megszeretni, azt gondoltam, hogy minden idézőjelben vett várat be lehet venni a József Attila versekkel. Ez nem bizonyult igaznak, de nagyon erős reményeket fűztem hozzá.
Van-e olyan író, akár kortárs, akár klasszikus, akit így mindenki szeret, piedesztára van emelve, de te ki nem állhattad? 3 oldalnál többet nem tudtál olvasni soha, pedig ezt amúgy nem mernéd elmondani, mert annyira szeretik.
Azért nem tudok erre a kérdésre válaszolni, és egyben egy bűnbánó beismerést is hozzá kell tennem, hogy nem vagyok eléggé tájékozott. Tehát lehet, hogy lenne olyan, akit 2 oldal után abba hagynék, de nem találkoztam vele, de ez elsősorban az én hibám. Én rengeteg egyéb eseményt csináltunk a színházi előadások mellett. És volt nekem egy sorozatom, illetve a színháznak, amit nem sokkal a megalakulás után, 2010-ben kezdtünk el. Ennek az volt a címe, hogy kötelező olvasmány. Ilyenkor feladtunk a város előzetes egyeztetés után valamelyik akkor megjelent kortárs író költő kötetét, és megadtuk az időpontot. Lévai Balázs nevű tévészemélyiség volt a moderátor, eljött a szerző, én is beültem ehhez a 3 székes asztalhoz, és akkor volt egy est, ami arról szólt, arról a műről, amit éppen meghirdettünk, és eljött a közönség, akiknek el kellett olvasni.
József Attilán túl mi életed legfontosabb irodalmi élménye?
Hát a Mester és Margarita Bulgakovtól, meg Szerb Antal az Utas és a Holdvilág. Ez mind a kettő nagyon nagy mély nyomot hagyott bennem.
Sok évtizedes színházigazgatás után vagy, talán most a vírus miatt, meg emiatt is lehet, hogy egy napnál többet most el tudsz tölteni otthon, amire valószínűleg 50 éve nem volt példa. És most milyen anyag izgat, vagy mi zaklat? Merre felé mész tovább?
Hosszú évek óta gondolkodom azon, hogy Adival kellene valamit csinálni. És nagyon-nagyon szeretem a prózáját is, meg a verseit is természetesen, de az riasztott el a megvalósítástól, hogy nekem Latinovics Zoltán olyan tökéletesnek tűnt számomra az ő Adi versmondása, meg hát egyébként is bárványként tiszteltem őt, hogy visszariasztott attól, hogy én bármi Adit elmerjek mondani. Mert úgy éreztem, hogy azt, ahogy ő mondja, még csak megközelíteni se lehet. Aztán, amikor eljött ez a vírusos időszak, és befejeződött a színházigazgatói munkám, és lett egy csomó szabadidőm, és gondoltam, hogy most már muszáj valamit csinálni, és elkezdtem intenzívebben foglalkozni Adival, akkor a következőre jöttem rá, és felülvizsgáltam a Latinovicshoz fűződő elfogult viszonyomot. Arra jöttem rá, hogy a Latinovics, aki továbbra is bálvány nekem, színész óriás, arra jöttem rá, hogy ez egy, szóval megkockáztatom a véleményemet, hogy nem ismerte eléggé Adit. Ismerte jól azokat a verseket, amiket mondott, de Adi olyan, gondolom én, mint amilyenek ő mutatja, ez a harcos, lázas, dühös, agresszív. Latinovics saját magát mesélte el az Adival a verseken keresztül. Tehát az, amit tőle hallunk Adiként, az teljesen fedi azt a képet, amit Latinovicsra gondolunk. De nem fedi szerintem teljesen azt, amilyen az Adi volt, vagy mint az Adiról gondolni lehet.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Jordán Tamás szóba hozta Latinovics Zoltán Kötszurkáló című könyvét, ami nekem az egyik legfontosabb könyv az életemben, és úgy döntöttem, hogy a mostani ajánló rovatban ezért erről mondanék pár szót. Ez a könyv a 70-es évek végén jelent meg, és Latinovics tulajdonképpen hit val benne a színházról. Leírja, hogy milyen egy szenvedélyes színház csináló élete és gondolkodása mind a kultúráról, mind a fennálló hatalomról, mind az irodalomról. Olyan költői és olyan metszően pontos nyelven, hogy nem lehet nem menni vele, legalábbis azoknak, akiket érdekel a színház, és akik hiszik azt, hogy a színházzal változtatni lehet az emberek életén, vagy legalábbis olyan kérdéseket lehet velük feltetetni, amit esetleg a mindennapok során nem tesznek fel. Ha én találkozom egy általános iskolás vagy gimissel, és azt mondja, hogy színész szeretne lenni, akkor mindig nagyon örülök, ugyanakkor mindig aggódom is, hogy ez egy ilyen Walt Disney-szerű elképzelés, hogy ott van a színpad, én csillogok, előadom magam, és megjelenek, és ott vagyok az újság címlapján, és a tévében, miközben én a színházról inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon befelé forduló, eszméletlen komoly önismeretre és önreflexióra kényszerítő műfaj. Olyan, tulajdonképpen olyan, mint a jó költészet. És ami pedig a színházban az emberek között létre tud jönni, kémia, a szereplők és egyáltalán az alkotók között, az pedig a legszebb érzések egyike tud lenni a földön, az általam ismert földön, és nem is nagyon ismerek más ehhez foghatót. Például a filmben teljesen mást érzek, hogyha forgatok. Ezt csak és kizárólag a színházban érzem. És aki ebbe egy betekintést akar nyerni, az annak nagyon jó szívvel ajánlom Latinovics Zoltán Kötszurkáló című könyvét. Az elején van egy kis ilyen panaszkodós rész, hogy miért rossz a világ, és hogy rontotta el az ő életét a Víg Színház akkori igazgatója, de aztán hogyha tovább lapoztok, akkor szerelmekkel és szenvedéllyel és igazi színház csinálással találkozhattok. Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Beaton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez egy Beaton podcast.